Publicista, író, zenepedagógus, fordító, blogger, hosszú ideig élt Szlovákiában. Magyar, de nem szlovákiai magyar. Kecskemétről származik, Budapesten nőtt fel. Az ELTE-n szlovák és lengyel nyelvszakon végzett. Később Zsolnán zeneművészetet tanult, itt is telepedett le, szlovák férjével 3 gyermeket nevelt, és ügyelt arra, hogy mindhárom gyerek rendesen tudjon magyarul. Írt szlovákul blogot arról, milyen magyarnak lenni Észak-Szlovákiában, és egy könyvet a kétnyelvű testvérekről, Benőkéről és Hangáról. Az Arkus régi zenei kórus karnagya volt, most a Déjà Vu jazz zenekarral énekel, jelenleg Budapesten él és oktat, de kedvünkért eljött Pozsonyba, és most itt köszönhetem a stúdióban Maros Diánát. Szervusz, Diána!
Szia!
Menjünk akkor szépen sorjában. Kecskemét, ugye ezek a kezdetek. Mennyi ideig kötöttél egyáltalán a városhoz?
Igazából nekem a nagyszüleim laktak, az apai nagyszüleim laktak Kecskeméten, és én csak 3 éves koromig éltem ott, úgyhogy ugye arról nincsenek emlékeim, viszont nagyon sokat visszajártam, hát minden nyarat náluk töltöttem.
De akkor Budapest az.
Igen, budapestinek vallom magam inkább, igen.
Tehát ott is nőttél fel, milyen volt a gyerek és a tinikor Budapesten?
Én sose szerettem a nagyvárost, őszintén szólva, úgyhogy én úgy elvágytam onnan mindig. Azért hát nem volt olyan rossz, de nekem túl forgalmas Budapest, szóval nagyon, nagyon hangos, nagyon sok az ember.
Ilyen neurotikus kicsit, nem? Nekem
igen,
néha neurotikus.
Igen, igen.
Akkor örültél, hogy végül is elmentél onnan, de azért még odáig nem jutunk el. Az érdekel igazán, miért akartál megtanulni szlovákul, ugye? Mert te ifjú korodban döntötted el, hogy meg fogsz tanulni szlovákul. És ez ugye Magyarországon nem egy gyakori dolog, főleg úgy, hogyha nincsenek is szlovák gyökereid.
Igen, 15 éves voltam, amikor ezt elhatároztam. Egyáltalán nem tudok róla, hogy lennének szlovák gyökereim. Szláv gyökereim biztos, hogy vannak, mert az anyukámat úgy hívják, hogy Muha, ami ugye hát a Muhának a magyarosodott változata, de nem tudok róluk semmit. Voltunk síelni néhányszor Szlovákiában, és hát nekem nagyon megtetszett a szlovák nyelv. Ez most ilyen hülye hangzik, tudom. Ezen mindenki magyarok, nagyon igen. Szokott csodálkozni. Igen, de hogy én ilyen totálisan előítéletek nélkül viszonyultam a szlovákhoz, tehát hát nálunk soha nem volt a családban semmilyen ilyen soviniszta megnyilvánulás. És nekem tetszett, és valahogy így a szlávnyelvek iránt én mindig is vonzottam. Úgy határoztam, hogy veszek egy könyvet, és megtanulok szlovákul.
Te ilyen autodidakta módon kezdtél el szlovákul tanulni?
Igen, lehetett kapni a szlovák intézetben. A magyarországi szlovák gimnáziumok számára készült tankönyv, ilyen nagyon ózsdi volt, de azért arra jó volt, hogy a nyelvtant megtanuljam belőle.
És aztán mikor középiskolás korodban, vagy már 15 évesen tudtad azt, hogy te szlovák szakra fogsz menni?
Nem, dehogy. Nem, hát én a gimnáziumban 4 nyelvet tanultam, nagyon szerettem a nyelveket, és a szlovák volt az 5. Úgyhogy ezt mindig csak a villamoson tanultam iskolában menet, meg iskolából jövet, és tanultam latinul és ógörögül, amit nagyon szerettem, és a tanáromat is nagyon szerettem, és ő azt gondolta rólam, vagy azt arról álmodozott, hogy én majd klasszika filológia szakos leszek az egyetemen. Aztán a 4. koromban ő váratlanul meghalt. És az egy olyan törés volt bennem, hogy én azt rögtön elvetettem, hogy akkor én nem fogom ezeket a nyelveket tanulni, és a szlovákot viszont annyira megszerettem addigra, hogy igazából engem nagyon sok minden érdekelt, és nagyon nehezen tudtam dönteni, de valahogy a szlovák nyert. De hát lehet, hogy pont azért is, mert én mindig más akartam lenni, mint a többiek, és mindig ilyen furcsa hóbortjaim voltak.
És aztán jött mellé a lengyel nyelv, tehát az sem egy gyakori nyelv Magyarországon.
Igen, az úgy jött, hogy már 1. éves voltam a szlovák szakon, és azt gondoltam, hogy kellene még egy szláv nyelv. És a lengyelt, az, hát nem tudom, azt valahogy nagyon szerettem, vagy úgy eleve Lengyelországgal szimpatizáltam, és akkor belevágtam abba is. A lengyel sokkal nehezebb egyébként, mint a szlovák.
Tényleg?
Igen, szerintem igen.
És milyenek voltak a környezeted reakciói, amikor így azt kérdezték, hogy hát te, Diana, te mit csinálsz? Hát én szlovák-lengyel szakos vagyok.
Hát viccesnek találták, vagy azt kérdezték, hogy te jó ég, hát ebből hogy fogsz megélni? Miért pont ezek a nyelvek?
Jó, mondjuk az ógörögből sem biztos, hogy jól értél volna.
Sose voltam egy ilyen praktikus alkat.
És aztán voltál részképzésen, ugye voltál Varsóban,
igen,
és Nyitrán, ezek mennyire voltak meghatározó élmények egyébként?
Nagyon, nagyon. Varsóban háromszor is voltam, tehát ha összeszámolom, akkor az 9 hónapra jön ki, és hát én nagyon, nagyon szerettem Varsót, meg a lengyeleket, meg úgy általában, szóval én ott olyan jól el voltam, de azért annyira nem, hogy így azt gondoljam, hogy ott fogok élni. Tehát az úgy egy ilyen életszakasz volt, és igazából én Nyitrára azért mentem azután, mert rájöttem, hogy lengyelul sokkal jobban tudok már, mint szlovákul, és szlovákul szint kezdek elfelejteni, mert hogy ez a két nyelv, ez nálam az agyamba így kitolja egymást, tehát vagy az egyiket tudom jobban, vagy a másikat, és akkor ezért jelentkeztem Nyitrára is.
Részképzésre.
Igen, igen.
Aztán Nyitra törésvonal volt, ugye akkor győzött a szlovák a lengyel felett. Úgy
hát mondjuk. Bizony. Igen, ott ismertem meg a férjemet, és hát utána nem sokkal később ide költöztem Szlovákiába, és a lengyelt azóta nagyon keveset használom, úgyhogy az úgy szépen visszafejlődött.
Tehát most így lengyelül nem is tudnánk kommunikálni. Én semmiképpen sem, de mondjuk.
De azért tudnék kommunikálni, csak belekevernék szlovák szavakat.
Megismerkedtél a férjeddel, és aztán Szlovákiába költöztél. Mindjárt a legelején egyértelmű volt, vagy tiszta volt, hogy te Szlovákiában fogsz élni, vagy Szlovákiában fogtok együtt élni?
Nem. Az első terv az volt, hogy Budapest, és én kaptam is egy állásajánlatot az Irodalomtudományi Intézetben, én doktorálni szerettem volna irodalomból, de ez az ajánlat, ez pont akkor érkezett, amikor már a leendő férjem talált egy állást magának Zsolnán, ugye a szülővárosában, és akkor nekem nagyon gyorsan el kellett dönteni, hogy most akkor állás, vagy megyek a férjem után, és hát én az utóbbi mellett döntöttem.
És nem voltak félelmeid egyébként, amikor úgy döntöttél, hogy miért Zsolnára? Mert hát azért a hírekben, meg mindenhol lehetett akkor hallani arról, hogy Zsolna nem az a város, ahol különösebben szeretik a magyarokat, Jász Lota volt a polgármester, nem volt annyira jó neve a városnak.
Ez így van, de én nagyon naív ember vagyok, és nagyon idealista. Már most már talán nem annyira, de akkoriban még nagyon az voltam, és hát én azt gondoltam, hogy én megtanultam szlovákul, engem majd tárt karokkal fogadnak, mert hát ez milyen szuper, hogy egy magyar csak így megtanul szlovákul.
És nem fogadtak tárt karokkal?
Azért nem volt egyértelműen negatív a fogadtatás, inkább azt gondolták rólam, hogy én szlovákiai magyar vagyok, és akkor egyáltalán nem tűnt nekik ilyen nagy kunsztnak, hogy én megtanultam szlovákul, tehát ezt tök természetesnek vették, sokan gúnyolódtak az akcentusomon, nem mindenki azért, de találkoztam negatív reakciókkal, szóval több negatív reakcióval találkoztam, mint amennyire én számítottam.
És milyen volt a beilleszkedés?
Az hosszú volt.
Az mit jelent?
Nagyon sokáig volt honvágyam, nagyon-nagyon. Pedig én tényleg nagyon szeretem a szlovákokat, meg a szlovák nyelvet, szóval azzal úgy nem volt gond, tehát nyelvi gondjaim sose voltak. De hát messze volt Magyarországtól, meg úgy azért más a mentalitás. Meg az úgy érződött az a idegenség, tehát hogy én ott egy idegen vagyok.
Végig idegennek érezted magad?
Nagyon sokáig igen, amíg el nem kezdtem írni a blogomat.
Az ez mikor, mennyi idő
10 év után. Igen, 10 év után. Akkor így valahogy így hirtelen így úgy éreztem, hogy megkönnyebbültem, szóval hogy kiírtam magamból azt a 10 évnek a mindenféle szenvedéseit, meg töprengéseit. Nekem ez egy ilyen pszichoterápia-szerű dolog volt ez a blogírás.
És a gyerekek, ők hogyan érezték magukat Zsolnán, illetve mennyire volt számukra furcsa az, hogy az anyuka az más nyelven beszél hozzájuk, mint a környezetük?
Hát ők Zsolnán érzik magukat otthon, tehát nekik az az otthonuk, illetve nem is Zsolnán laktunk közvetlenül, hanem Zsolna mellett egy faluban. Úgyhogy nekik semmi gondjuk nem volt így a beilleszkedéssel. Kiskorukban egyáltalán nem találták furcsának, hogy én másik nyelven szólok hozzájuk, de amikor iskolába kerültek, akkor már igen. Ott jött egy ilyen törés. Főleg azért, mert az egy ilyen nagyon nacionalista időszak volt, amikor a fiam iskolába került. Az SNS-nek a plakátjai voltak mindenütt, és hát ő ezzel megküzdött.
Szégyelték azt, hogy magyar az anyanyelvük?
Igen.
Kérték tőled azt, hogy az utcán ne beszélj hozzájuk magyarul?
A fiam, igen. Tehát a fiam ő lepisszegett, meg az iskolában is rám szólt, igen, hogy ne beszéljek vele magyarul. A lányom, ő nem, ő, ő élvezte, hogy különc igazából, szóval, de hát ő is érezte azért ezt a feszültséget.
És ez az iskola Zsolnán volt, vagy a faluban, ahol laktatok?
Óvodába jártak a falunkba, és iskolában pedig már Zsolnára, igen.
És Zsolnán nem is éltetek?
Az első három hónapban, amikor még nem volt lakásunk, akkor igen, de utána én mániám volt, hogyha már elköltözök a nagyvárosból, akkor falura szeretnék költözni.
Tudja, hogyha Zsolnán éltek, ott, hogy jön egy magyarországi nő, az nem egy annyira feltűnő, hiszen több tízezren laknak abban a városban, hát valaki ott van, de egy faluban, egy kicsi közegben, ott azért szerintem már másnap mindenki tudta, hogy prišla magyarka, jött egy magyar.
Igen, igen. Hát igazából mi oda úgy költöztünk be, hogy egy ilyen faluszéli utcát alapítottunk, és ott csupa ismerős fiatal család vette meg a telkeket, tehát eleve minket ilyen jött-mentnek tartottak, nem csak engem, hanem így az egész utcát. És igen, tehát az elterjedt a faluban, hogy én magyar vagyok, mert azt így visszahallottam ilyeneket, hogy én majd be akarom vezetni a magyar oktatást ott a faluban, meg ilyen tiszta hülyeségeket.
És egyébként Zsolnán találkoztál más magyarokkal is? Mármint, hogy olyanokkal, akik ott éltek, tehát nem turistákról beszélnek.
Hú, nagyon-nagyon kevéssel. Tanítottam egy kislányt egy ideig magyarul, akinek magyar volt az anyukája, ő ott tanult a Zsolnai Egyetemen, és aztán ott maradt. Illetve egy idős néni egyszer eljött egy koncertünkre, és akkor ő is mondta, hogy ő magyar. De amúgy nem. Nem tudom a jelenlegi népszámlálás adatait, de a ezelőtti népszámlálásban azt hiszem 91-en vallották magukat magyarnak.
Azt elég nehéz megtalálni.
Igen.
Több tízezres tömegben, de például olyan információd volt, hogy a Zsolnai futballklubnak a tulajdonosa, az Antosik, az szintén magyar.
Tényleg?
Igen.
Nem, ezt nem tudtam. Igazából úgy éreztem, hogy akik ott magyarok, ők nem nagyon híresztelik magukról ezt, szóval inkább így meghúzódnak, és jobb a békesség jelszóval, nem nagyon dicsekednek ezzel.
Azáltal, hogy jött a blog, és kiírtad magadból a feszültséget, vagy a kételjeidet, azután úgymond otthonabb érezted magad Zsolnán, illetve hát a falucskában, vagy pedig azért annyira nem változott?
Igen, nem azért, mert mondták volna nekem az emberek, hogy jaj, olvastuk a blogodat, vagy nem, volt, aki olvasta, de nem ez volt a jellemző. Viszont úgy valahogy nekem tett jót, hogy én ezeket így lemertem írni, és hát nagyon sok reakció érkezett a blogra, nem feltétlenül zsolnaiaktól, hanem akárhonnan. Abból így, hát próbáltam a pozitívakat kivenni, és abból így erőt meríteni, hogy akkor nekem valószínűleg ez a misszióm, hogy azért kerültem el ilyen messzire, meg ilyen szláv tengerbe, hogy én itt megmutassam, hogy a magyarok normálisak is tudnak lenni. Igen, tehát, hogy nem vagyunk emberevők, meg hogy mennyi közös van bennünk.
Ugye ez egy szlovák nyelvű blog volt, a SME oldalán, blog oldalán. Miért döntöttél valójában? Tehát mondtad, hogy terápiás volt egy kicsit ez számodra, de hogy te így, amikor eldöntötted, hogy akkor végül is blogot fogok írni, akkor azt mondtad, hogy ki kell írni magamból ezt az egészet, hogy ez tényleg terápia, vagy pedig csak egyszerűen azt mondtad, hogy hát megmutatom magam.
Nem volt tudatos ez, hogy terápia, csak így utólag jöttem rá, hogy ez milyen jó volt nekem. Egyszerűen így fölgyűltek a dolgok, és hát én mindig szerettem írni, csak igazából én csak így magamnak írogattam, tehát nem publikáltam nagyon sokáig. Igen, és úgy összegyűlt bennem ugye a mondani való, és akkor jött egy ilyen időszak, hogy eltörtem a bokámat, és akkor egy pár hétig nem volt ugye mit csinálnom, akkor lett lehetőségem erre, hogy leüljek és írjak.
Milyen volt a fogadtatása a blognak?
Hú, nagyon intenzív. Szóval én arra nem számítottam, hogy hát rögtön kikerült a cím oldalra, és akkor nagyon sokan olvasták. És hát kaptam hideget, meleget persze. Az elején ez nagyon rosszul viseltem a negatív reakciókat, de aztán már nem is olvastam el
Leperegnek.
Őket. Persze, úgyhogy. Szóval nagyon sok pozitív reakció érkezett szlovák oldalról is, sokan írták, hogy ezek milyen érdekes dolgok, hogy ők ezt nem is tudták, mert én igyekeztem ilyen irodalmi összefüggésekről is írni, zenei dolgokról, meg arról, hogy nekem ott mi tetszik, mi nem tetszik, stb. Ami nagyon érdekes volt, hogy ugye szlovákiai magyarok is elkezdtek reagálni, ami én nagyon csodálkoztam, hát nem gondoltam, hogy ők szlovák blogot fognak olvasni, de nagyon sokan reagáltak, és egy csomó új embert így megismertem, az nagyon jó volt.
Hát meg azt kell, hogy mondjam, hogy a te nevedet is megismerték az emberek, mert ugye addig nem tudtak arról a nőről, aki valahol ott Zsolnán nevel három gyermeket, viszont azután a Maros Diána név, az olyan volt, hogy a Maros Diána.
Igen, ez nagyon vicces volt, mikor ezzel szembesültem. Tehát tényleg én úgy éltem ott igazából, mint egy ilyen remete, szóval ott elbújva a hegyek között, és ez így megváltozott, mint hogy kiléptem volna így az ismeretlenségből. Hát ez érdekes volt, vicces, nem volt kellemetlen, de hát azért nem bíztam el magam.
És addig nem is volt kapcsolatod így szlovákiai magyarokkal, vagy a szlovákiai magyar kultúrával?
Nem igazán, mert annyira el voltam ettől vágva, tehát az ott fönt éjszakon, ott már semmi ebből nem volt, és mivel én ugye nekem magyarországi volt az identitásom, hát nem is annyira érdeklődtem, azt nem mondom, hogy ez jó, de úgy kimaradt valahogy.
De érthető.
Aztán meg így kinyílt előttem az itteni magyar világ.
Mennyi ideig gondolkodtál azon, hogy kezdjél-e blogot írni? Vagy pedig ez így jött, hogy na, én most blogot fogok írni, kész.
Hát egy pár hónapig biztos, hogy gondolkodtam, de akkor érett meg ez az elhatározás, amikor eltörtem a lábam, tehát ezt ilyen jelnek vettem, hogy akkor most.
Még egy picit vissza a családra, ugye a férjed is megtanult magyarul, melletted tanult meg magyarul a te kívánságodra, vagy ez az ő döntése volt?
Én nem kívántam, ez úgy automatikusan jött. Hát ő egy nyelvzseni, szóval így neki nem igazán kellett erőlködnie, hogy így ráragadjon.
A család nyelve az milyen volt, amikor otthon ültetek, akkor milyen nyelven beszéltetek?
Hát két nyelven, én a férjemmel szlovákul főleg, néha magyarul, de az úgy inkább csak így viccből. Én a három gyerekkel csak magyarul, ő csak szlovákul. Amikor még csak a két idősebb gyerek élt, és kicsik voltak, akkor ők maguk között tudták váltogatni, attól függ, milyen közegben voltak, hogy magyarul vagy szlovákul beszéltek. Aztán, amikor bekerültek iskolába, akkor átváltottak csak szlovákra. Attól kezdve csak szlovákul beszélnek, mai napig egymás közt. És mikor megszületett a kis testvér, aki ugye 7 évvel fiatalabb, mint a középső gyerek, akkor vele viszont magyarul kezdtek el beszélni, és mai napig magyarul beszélnek, úgyhogy...
Hát jól értelmezem, hogyha Sebestyén és Ajna egymással beszél, akár Budapesten, akár Pozsonyban, akár Zsolnán, akkor szlovákul beszélnek, de ha ott van Cili, akkor átváltanak magyarra.
De csak a Cilivel, tehát egymás, mert ugye Cili úgy is érti, tehát igen. Most volt egy ilyen vicces helyzet, amikor Sebike Budapesten volt nálunk, hogy azt mondta a húgának, az Ajnának, hogy beszéljenek magyarul, mert hogy ő kezd elfelejteni magyarul, de az Ajna nem volt hajlandó vele magyarul beszélni. Igen, mert hogy ő neki már annyira automatikus ez, hogy szlovákul szól hozzá.
Kettős identitásuk van?
Igen, de mindegyik gyereknél egy kicsit más, hogy alakul azért. Tehát a Sebiben mindig is több volt a szlovák identitás, ő egy büszke szlovák, és szívesen viccelődik a magyarokon, de azért így sose tagadta meg a magyar mi voltát, tehát nagyon jól tud magyarul, és magyar könyveket olvas meg, szóval nem lehet őt eladni. Az Ajna meg őnál olyan kiegyensúlyozott, úgy érzem, szóval ő így megbékélt ezzel.
Teljesen magyar is, meg szlovák is.
Igen, és a Cilikát, ő még csak 8 éves, de nála is egyelőre nincs ezzel gond.
Amikor még itt voltak Zsolnán, amikor ott voltak Zsolnán, akkor ebben a többségi közegben ők megpróbálták valamilyen szempontból úgymond elnyomni a kisebbségi létet, tehát hogy ne legyenek ők ott abban a nagy masszív közegben kisebbségiek.
Hát a Sebi igen. A Sebi, ő nagyon igyekezett így beolvadni, hogy ne különbözzön semmiben a társaitól. Én nagyon sokat beszélgettem velük történelemről, és akkor a Sebike mindig jött ezzel, hogy bezzeg, a magyarok elnyomtak minket, ezt így félig viccesen, de ezt így viccesen, tehát ő azért tudja, hogy ez nem így van, csak ő ezzel engem állandóan ugratott. Szóval igen, tehát hogy nálunk ez mindig ilyen ugratós téma volt, ez a Sebi meg köztem, hogy így egymással így húzavona ment igazából, hogy ő így folyton nekem ezt az orrom alá dörgölt, hogy ti magyarok, és akkor közben meg ő is félig magyar, amit jól tud. Neki ilyen 13 éves koráig volt ez, hogy ő mindenképpen igyekezett a szlovákokhoz tartozni, és például az is érdekes, hogy a nevét, ugye őt Sebestyénnek hívják, magyarul anyakönyvesztettük a nevét, de ő a füzeteire meg mindenhova azt írta, hogy Sebastian, és a Facebookra is ezt írta, és amikor 13 éves lett, vagy 14 talán, egyszer csak láttam, hogy átírta a Facebookon a nevét, magyar Sebestyénre. Szóval, hogy akkor következett be ez az egyensúly nála, én úgy érzem, hogy most már megbékélt a kettős identitásával.
Uh-huh. A gyerekekről még majd beszélünk a beszélgetés vége fele, most még vissza szeretnék térni a könyvedre, a Benőke és Hangára, ugye a Kétnyelvű testvérek, ez a címe a könyvednek, amely kétnyelvű gyerekekről szól. Ez a te sztorid teljes mértékben, vagy pedig ez egy kitalált sztori?
Nem, ennek minden szava igaz. Nyilván egy kicsit úgy mesebeli környezetbe próbáltam helyezni, de csak igaz dolgok vannak benne, nem találtam ki semmit.
Milyen volt a könyvnek a visszhangja?
Jó.
Bővebben.
Hát ugye ez egy kétnyelvű könyv, tehát egyik oldalon magyarul van, másik oldalon szlovákul.
Igen, Lucia Molnár Szatyinszká fordított a szlovákra.
Igen, és nyilván hát azért csináltuk így, hogy ha már kétnyelvű testvérek, akkor legyen a könyv is kétnyelvű. És magyar részről nagyon jó visszhangja van, sok helyre hívnak író-olvasó találkozóra, felnőttekkel is, gyerekekkel is, iskolákban is hívnak. Magyarországon a Szlovák Intézetben is bemutattuk a könyvet. Ami nekem így hiányzik, hogy a szlovák fogadtatás igazából nem sikerült betörnünk a szlovák köztudatba ezzel a könyvvel. Voltak próbálkozások, de egyelőre valahogy úgy érzem, hogy nem. Tehát, hogy nem annyira tudnak róla a szlovákok, és emiatt aztán nem is keresik.
De azt mondod, hogy a magyar fogadtatás volt, és szlovákiai magyar fogadtatás volt, vagy ebben benne van a magyarországi fogadtatás is?
Hát igazából szlovákiai magyar, mert Magyarországon csak a Szlovák Intézetben volt egy bemutató, az nagyon jól sikerült. De inkább a szlovákiai magyarokra gondolok. Hát ezt a könyvet ugye a Vasárnap adta ki, igazából én a Cséliszka Györgyinek köszönhetem, mert őneki támadt ez az ötlete, hogy ezt ki kellene adnunk. És hát ők ugye itt tudják inkább reklámozni, tehát Magyarországra betörni az nem annyira könnyű.
Most egy másik könyvről is beszéljünk, mégpedig lefordítottad ugye Roman Holec Trianon, Diadal és Katasztrófa című könyvét, amely ugye ott volt a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon is, ahol ugye a bázis szervezésében Szlovákia volt a díszvendég. Miért döntöttél úgy, hogy egy szlovák történész Trianon felfogását lefordítod magyarra?
Hát én ismertem a Holec professzort már, mert ő járt Zsolnán, és voltam egy ilyen vitaesten, ahol ő volt az egyik vitapartner, és ott is valamilyen ilyen trianoni témáról beszélgettek három történész, és nagyon izgalmas volt, és én ott láttam, hogy ő nem tartozik ez a nacionalista vonalhoz, hanem ő így szimpátiával van a magyarok iránt, és utána, amikor megjelent ez a könyve, akkor én rögtön meg is vettem, hogy jaj, de jó, ezt én elolvasom, és akkor én két nap múlva hívott engem a Deák Renáta, aki ugye fordító, és ő szokta szervezni ezeket a fordítási munkákat, mert ő neki hatalmas áttekintése van, hogy ki mit fordít éppen, és kérdezte, hogy nem lenne ezt kedvem lefordítani, és hát nem tudtam visszautasítani, mivel pont akkor vettem meg a könyvet, tehát úgy éreztem, hogy most akkor ez így rám talált ez a feladat.
Ez kihívás volt egyébként számodra, vagy pedig inkább ilyen küldetés?
Hú, hát kihívás is volt. Azért volt kihívás, mert igazából én régen már fordítottam könyveket, még lengyelből, annak idején egyetemista koromban, de mióta a gyerekeim születtek, azóta ezzel így fölhagytam, mert hát az nem olyan egyszerű így összeegyeztetni az ilyen vastag könyveknek a fordítását a gyerekneveléssel, úgyhogy ez kihívás volt. De ugyanakkor meg azt gondoltam, hogy hát ez nagyon szuper, hogy egy ilyen könyvet lefordítani, hogy a magyar közönség megismerje a szlovák álláspontot, és nem ezt az ilyen elvadult, nem tudom, abszolút magyar ellenes álláspontot, hanem egy ilyen objektívebb, tényleg egy tudományos felfogást.
Hát ugye annak a könyvnek az a pozitívuma, hogy figyelembe veszi a magyar szempontokat is, tehát nem úgy állítja be ugye a történelmet, vagy hát az akkori történéseket, mintha csak egy nemzetnek lenne itt igaza. Ugyanaz van ugye magyar oldalon is, tehát ott is az a probléma, hogy sok történész nem veszi figyelembe a másiknak az álláspontját. Tehát tulajdonképpen olyan könyvet akartál, amely egy kicsit így közelíti a két nemzetet, meg a két történelem felfogást.
Na hát nekem ez mindig szívügyem volt ez a dolog. Az egyetemen jártam a Kisgyé Csaba tanár úrnak a szemináriumaira, és ő szorgalmazta azt, hogy a szomszédaink nyelvét meg kell ismerni, és az ő történelmeket is kell kutatni, ugye, ahhoz, hogy a sajátunkat is megismerjük, és ő kinevelt egy ilyen történész nemzedéket, akik megtanultak szlovákul.
Kolla
István, Demmel József, igen, és az ő műveiket én nagyon szeretem, tehát azokat nagyon sokat olvasgattam. Igen, hogy én annyira ezt éreztem, nyilván azért is, mert a gyerekeim félig szlovákok, hogy eltérő természetesen az álláspont, tehát abszolút máshogy néznek a magyarok ugyanarra a történelemre, meg a szlovákok, ez természetes, ugye más pozícióban voltak. Tehát, hogy ezt meg lehet úgy is beszélni, hogy ne acsarkodjunk a másikra, és a gyerekeimnek is mindig ezt tanítottam. Hallgass meg mind a két nézőpontot, olvassál hozzá, és akkor utána alakítsd ki a saját véleményed. Szóval ez egy ilyen normális hangvételű vita, az szerintem lehetséges.
Hogyan látod a szlovák-magyar kapcsolatokat a politikai lózungokon túl? Hogyan látod te a két nép kapcsolatot?
Hát ez egy nagyon sokrétű dolog. Például irodalmi szinten van egy nagyon szuper fordító csapat, akik szlovák szépirodalmat fordítanak magyarra, és ők szerintem nagyon sokat tesznek azért, hogy megismerjék egymást a szlovákok és a magyarok. Tehát igazából ez egy ilyen örömteli dolog, és ez ilyen bizakodásra ad okot. Hát az is, hogy ugye megint Szlovákia volt a könyvfesztivál díszvendége, ez is egy nagyon jó dolog volt. Ugyanakkor hát vannak olyan rétegek, ahol meg ilyen teljes sötétség uralkodik, tehát hogy annyira nem ismerjük egymást, hogy az már szégyen, hogy magyar részről is, hogy most ugye Magyarországon élek, és így annyira érzem ezt, hogy semmit nem tudunk a szlovákokról, de tényleg semmit, és visszafelé is, hát ez igaz, tehát amikor Zsolnám voltam, akkor ugye annyit tudtak a magyarokról, hogy a magyarok elnyomtak minket, stb. De ilyen valós ismeret az nagyon kevés van, szóval ezen a téren még nagyon sokat teendő, és szerintem ezt politikai szinten egyáltalán nem lehet megoldani, ezt én csak ilyen emberi szinten tudom elképzelni, tehát például ez a fordítói közösség, ez nagyon sokat tesz ezért, de így a személyes kapcsolatokon keresztül is lehet ezt javítani.
Tehát ugye van ez a mondás, hogy jaj, én téged nagyon szeretlek, veled semmi bajom nincs, no de a magyarok.
Igen, és ugyanez fordítva hát ez is. Így van, igen, abszolút.
Lesz itt szerinted valaha békés együttélés a két nép között?
Hát szerintem van békés együttélés, tehát...
De mert ilyen acsarkodás nélküli, mert így még jó, hogy nem húzunk fegyvert.
Igen, de így helyi szinten van békés együttélés, én úgy tapasztalom, de úgy ilyen hatalmas keretek között szerintem nem. Szóval az emberi természet sajnos az olyan, hogy kell neki egy ellenségkép, és ez a legkézenfekvőbb, hogy hát akkor szomszédunk az ellenség, és akkor őt lehet szídni.
Tehát ha meg úgy vesszük, akkor azért a németek meg a franciák is megbékéltek, pedig igen. Hát hosszú évszázadokon keresztül nem éltek békésen egymás mellett. Tehát, hogy lehet, hogy lesz egy pont, amikor az lesz, hogy na jó, akkor innentől fogva most, hát mondom, hogy szeressük egymást, de szerintem a legnagyobb probléma az, hogy nincs meg a kölcsönös tisztelet. Én legalábbis
hát
ezt
nincs.
Értem.
Egyáltalán nincs.
Tehát a magyarok nem tisztelik a szlovákokat, nem. Lenézik őket.
Pontosan.
A szlovákok nem tisztelik a magyarokat, mert folyamatosan erről az ezeréves elnyomásról beszélnek, igen, és igen. Egyszerűen amíg ez nem lesz meg, addig nem lesz békés együttélés, vagy egymás mellett
igen,
élés.
De ezt kiküszöbölni, ez nagyon, nagyon hosszú folyamat lesz. Ebben elég pesszimista vagyok.
Mit érsz el akkor, amikor a magyarok szidják a szlovákokat, és amikor a szlovákok szidják a magyarokat?
Hú, dühös leszek, és nem mindig tudok jól reagálni, tehát, hogy még mindig ez fölkavar engem, tehát, hogyha valami szlovák ismerősöm azt mondja nekem, hogy mert a magyarok így, meg úgy, meg amúgy, akkor az engem úgy személyesen érint, szóval én azt így magamra veszem, és az nagyon rosszul esik. Még ha van is benne nyilván valami igazság, és ugyanígy, hogyha magyarok mondják, ez abszolút előfordul most velem, hogy Budapesten élek, és akkor megkérdezik, miért szlovák rendszámú az autóm, és akkor elmondom, hogy miért szlovák, és akkor vannak ilyen megjegyzések, hogy ja, hát a tótok, meg ilyenek, meg hogy a tótok azok hogy utálnak minket magyarokat, bezzeg, mi semmi rosszat nem tettünk. Szóval hogy igazából én mindig a másikat védem. Abszolút empatikus vagyok a szlovákokkal szemben, de ha ők szidják a magyarokat, akkor nyilván a magyarok oldalára állok, és ha fordítva, akkor fordítva.
Tehát nincs olyan, hogy jobban utálod azt, hogyha az egyik szidja a másikat, mint hogyha a másik szidná az egyiket.
Olyan nincs, de hogyha a magyarok szidják a szlovákokat, abban tehetetlenemnek érzem magam. Mert ugye én magyar vagyok, tehát én próbálom bebizonyítani a szlovákoknak, hogy hát nézzétek, én is magyar vagyok, és normális vagyok. Viszont az ellenkezőt az nehéz, hogyha én nem vagyok szlovák, és védeném a szlovákokat, az úgy nekem úgy nehezebb valahogy.
Már beszéltünk a blogodról, egy helyen azt nyilatkoztad, hogy a szlovák nyelvű blog hozta meg a kapcsolatot a szlovákiai magyarokkal.
Igen, sokan olvasták, és reagáltak, volt, akik személyesen megkerestek engem, voltak, akikkel találkoztam is. Például van egy kedves kassai barátom, akit így ismertem meg, és hát a legnagyobb áttörés az volt, amikor engem a Györgyi a Vasárnaptól megszólított, hogy írnék-e nekik magyarul, hogyha már szlovákul ugye ilyeneket írok, és akkor Persze, hát rögtön beleegyeztem, és azóta is írok a vasárnapba, havonta egyszer. Hát attól kezdve tényleg nagyon-nagyon sokan kerestek meg, és sok emberrel találkoztam személyesen, és úgy befogadtak, meg akkor többet kezdtem járni ugye itt Dél-Szlovákiába, onnan föntről. Tényleg egy új világ nyílt ki előttem, abszolút, én ebben nem láttam bele előtte, és olyan érdekes volt például, hogy amikor így kiderültek számomra ezek az ilyen politikai törésvonalak itt délen, ugye a magyarok között, akkor én így le voltam döbbenve, hogy de hát miért ilyen ellenségesek egymással, hát össze kéne tartani meg, szóval ez nekem annyira új volt, én ebben nem láttam így bele, és hát a mai napig is így érdekes dolgokat tapasztalok.
Végülis, ha jobban belegondolunk, ugye 450 ezer emberről beszélünk, és mondjuk egész Izland lakossága nincs annyi, és ott működnek pártok, és a többi, tehát, hogy valamilyen szinten ez ilyen természetes.
Persze, ez csak az én ilyen naív elképzelésem volt, hogy hát ez egy ilyen egységes massza, ami ugye egyáltalán nem igaz.
Nem elég, hogy a szlovákiai magyar közegbe kerültél bele, nem elég, tehát, hogy ezt ne úgy értsed, hanem a művészeti életbe is. Ez is a vasárnapon keresztül történt, vagy hogyan lettél például a bázis tagja?
Ez úgy történt, hogy hát ugye volt nekem ez a középkori kórusom, az Árkusz Zsolnán, és meghívtak minket több helyre is magyarok, tehát Léván is jártunk, Ipolyságon is jártunk, és éppen Ipolyságra az Entót Anikó hívott meg minket, akit akkor még nem ismertem, de hát ugye hamar kiderült róla, hogy ő egy híres író, és ő kérdezte meg tőlem, hogy lenne kedvem belépni a bázisba, akkor még azt se tudtam, mi az a bázis, de hát utána néztem, és akkor, és igen, és lett kedvem, úgyhogy így lettem a bázis tagja, és hát ezzel meg egy csomó új embert megismertem, és így ilyen klassz közösségbe kerültem be.
Van-e, vagy volt-e szlovákiai magyar identitásod? Ugye már az elején mondtad azt, hogy magyar identitásod volt, amikor Zsolnára érkeztél, meg hogy hosszú ideig, ugye nem is voltál kapcsolatban itteni magyarokkal, de aztán ez ugye megváltozott. Tehát a kérdés, van-e, vagy volt-e?
Hát régen nem volt, az egyértelmű, de az utóbbi években így kialakult, igen. Én például, ha visszaköltöznék valaha Magyarországról ide, Szlovákiába, akkor szerintem biztos, hogy valamilyen magyar lakta területre. Mert nekem nagyon tetszik ez a világ, hogy például, hogy megyek az utcán, és akkor így igazából nem lehet tudni, hogy kinek hogy kell köszönni, és a boltban is van, hogy magyarul szólok, és az eladó visszaszól, valahogy nem tud magyarul, akkor át kell. Szóval, hogy ez annyira, nekem ez nagyon vonzó, meg nagyon izgalmas közeg.
De ha most azt kérdezik tőled, hogy milyen az identitásod, akkor azt mondod, hogy magyar vagy.
Magyarországi. Hát Magyarországi, igen.
Eleve most Budapesten élsz.
Igen.
Erről is mindjárt beszélünk, de előtte még a versekről, ha már a bázisról volt szó, ugye, mert a legutóbbi két bázis fesztiválon is saját verseket olvastál fel, ez a versírás, ez mindig ott volt benned, vagy pedig ezt úgymond az utóbbi évek hozták ki?
Nem volt mindig ott. Hát gimis koromban írtam verset, de az csak azért volt, mert kötelező volt magyarul verset írni. Hát úgy ment, de én nem. Tehát sose éreztem késztetést. Egészen addig, amíg depressziós nem lettem, és kórházba kerültem, és valahogy ott nekem az segített a túlélésben, hogy én verseket írtam, tehát hogy elkezdtem verset írni, és én magam csodálkoztam a legjobban, hogy ez mi. Tehát igazából ezek nem valamilyen művészeti célból készültek ezek a versek, hanem terápiás célzattal, de hát nem volt ez tudatos. És hát egy ilyen egész jó vastag füzetet teleírtam velük, és azóta is néha-néha írok, de hát még nem jelentek meg ezek sehol, mert azért nem, tehát én nem török ilyen költői babérokra abszolút.
Ez már a második terápiás írásod egyébként, igen. Mert ugye a blogra is azt mondtad, hogy terápiás, igen, volt, és ezek a versek is terápiások. Azt mondtad, hogy depressziós voltál, sőt olyan szinte, hogy kórházba kerültél.
Igen.
Mi történt? Hogy történt?
Hát ez így visszanézve, ez egy hosszabb folyamat volt, tehát így évek óta így gyülemlettek bennem a dolgok, és így egyszerűen ilyen borzasztó, nagyon sok lett minden. Biztos, hogy belejátszott a COVID, tehát ezek a lezárások, bezártság. Én nagyon sokáig a három gyerekkel egyedül voltam, a férjem csak hétvégenként járt haza, és igazából rám szakadt minden teher, és ott voltam bezárva a gyerekekkel, és közbe fordítottam a Trianont, megtanítottam, És akkor így valahogy így kezdtek összecsapni a fejem fölött a hullámok. Hát szerintem ez egy ilyen életközepi válság volt, hogy igazából nem volt ez tudatos, csak így egyszer csak így azt, amit biztosnak hittem, az így összeomlott, és így nem találtam a helyem, tehát így abszolút így elbizonytalanodtam abban, hogy most én egyetem minek élek, meg nehéz ezt racionálisan megmagyarázni, mert ez csak így jött, és egyszer csak puf, tehát annyira leterített, hogy aztán nagyon sok cikket olvastam erről, így utólag, hát amikor már jobban voltam, és tényleg olyan, hogy ugye sokszor mondjuk, hogy jaj, de depis vagyok, meg stb., de hát annak ehhez nem sok köze van. Tehát amikor ilyen nyomott az ember, meg szomorú, az ugye nem depresszió, tehát nem az a betegség, és a depresszió az viszont tényleg egy betegség. És abból így én úgy éreztem, hogy egyedül, hát én nagyon rossz állapotban voltam, tehát így öngyilkosságra is gondoltam, meg így magamat bántottam, és akkor tudatosult bennem, hogy én ebből nem tudok kiszállni, és ha életbe akarok maradni, mert ugye a gyerekeim miatt, tehát rettenetes lelkifurdalásom volt, hogy mit csinálok egyáltalán, hogy itt a három gyerekém, meg itt ugye el akarok menni ebből a világból, és akkor igazából én határoztam el, hogy akkor segítséget kérek, mert hogy ebből nem lehet máshogy. És az nekem, ez a kórház, ez Bazinban volt, ott van egy ilyen nagy pszichiátriai kórház, és ott nem zárt osztályon voltam, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy ilyen rácsos akármi, hanem egy teljesen nyitott klinikán, ahol csupa ilyen vagy depressziósok voltak, vagy anorexiások, tehát olyan emberek, akik nem pszichés betegségben szenvednek, csak mondom, vagy a depresszió, vagy az anorexia, tehát nem ilyen mentális bajok, mint skizofrénia, meg stb. És ez egy nagyon jó hely. Szóval tudom, hogy ez egy tabú, és erről így nagyon sokan
szégyelnek beszélni.
Igen, de én úgy döntöttem már az elején, tehát igazából lehet, hogy azért is sikerült ebből így kimásznom, mert hogy én úgy döntöttem, hogy erről írok, és akkor írtam a vasárnapban.
Ez már a harmadik terápia.
Igen. De ez nem, sose tudatos, tehát nem úgy kezdek, hogy na most akkor erről írok, mert akkor biztos jobb lesz, ez egyáltalán nem, ez csak így jön. De hogy igen, írtam róla, és mert hát ez egy olyan betegség, mintha mondjuk rákos lennék, vagy nem tudom, tehát arról se nagyon szoktak azért az emberek, de most már az kezd megtörni az a jég például, tehát mernek már beszélni ilyesmiről, és akkor miért ne lehetne erről is beszélni. És az volt a benyomásom, hogy ezzel nagyon sokaknak segítettem, tehát sokan írtak nekem, hogy nagyon köszönik, mert hogy nekik is volt egy ilyen periódusuk, és ők is átélték, és hogy milyen jó, hogy látják, hogy igen. Tehát, hogy ez egy létező dolog, és ezt nem kell szégyelni. Meg azért is írtam róla, mert kicsit az volt a benyomásom, hogy az emberek engem ilyen szuperembernek tartanak, tehát, hogy akinek minden jól megy, és hú, de szuperül neveli a gyerekét, meg stb., és hát ez nem igaz, tehát én is egy bugdácsoló ember vagyok, aki keresi az igazat, de sokszor elbotlik, és igen, és nekem is elfogyhat az erőm.
Az előbb azt mondtad, hogy kimásztál belőle, sikerült kimászni belőle, egyetlen ki lehet ebből mászni. Mennyiben segített mondjuk az intézet, mennyire segítetted te magadat?
Igen, tehát ott azt tanították meg, hogy hogyan tudok magamon segíteni. Nyilván muszáj, hogy az ember akarja, hogy találjon magába annyi erőt, hogy ebből így fokozatosan kimásszon. Igazából az van, hogy hát állítólag a depresszióra való hajlam azért az eléggé olyan, hogy vissza szokott térni. Hát ne, reméljük, hogy nem, de hogy ez benne van így a pakliban. De most így jól vagyok. Az volt a legjobb momentum, amikor megéreztem, hogy így kezd visszatérni az életkedvem, tehát, hogy már látok valami értelmet, mert volt egy olyan időszak, a depressziósok, hogy úgy álltam, így van, hogy egyszerűen azt érzi az ember, hogy kész, hogy semmi értelme semminek, de komolyan, tehát amiknek addig örült, annak egyáltalán nem tud örülni. Nálam a legriasztóbb az volt, amikor azzal szembesültem, hogy a gyerekeimnek nem tudok örülni, mert azelőtt én imádom a gyerekeimet, és nekem az hihetetlen jó volt, hogy velük foglalkozhatok, és ettől nagyon megrémültem. És amikor visszatért ez, hogy már megint örülök a gyerekeimnek, az már olyan jó érzés volt, hogy akkor most már jó úton vagyok.
Mikor és miért költöztél vissza Budapestre?
Ez egy régebbi terv volt, tehát ez még a depresszió előtt be volt már tervezve, ugyanis Ajna, hát ő zenész szeretne lenni, és ő furujázik, és Zsolnán ott nem volt lehetőség ilyen irányban tovább tanulni. És mivel jártunk vele Magyarországra magántanárhoz, ezért úgy döntött ő, hogy ő oda szeretne járni konzervatóriumba, és hát fel is vették, úgyhogy így költöztünk, tavaly szeptemberben költöztünk.
Budapesten tanítasz? Kit és mire?
Igen, illetve ez így nem igaz, Biatorbágyon is tanítok, és Budapesten is két iskolában. Ugye mi úgy mondjuk, hogy általános iskola, itt alapiskola. Hát énekzenét tanítok mind a két helyen gyerekeket. Elsőtől, hát szinte minden évfolyamot tanítok, elsőtől nyolcadikig. Én már Zsolnán is tanítottam, de ott zeneiskolában, az egy kicsit más volt. Itt nagyobbak az osztály létszámok, ugye, úgyhogy ez nagyon nehéz volt az elején. Sőt, még most is. Tehát én nagyon szeretem a gyerekeket, tényleg, és remélem ők is engem, meg nagyon szeretem, amit tanítok, de a fegyelmezés az nekem egyelőre nem megy. Azzal biztatnak az idősebb kollégák, hogy ezt meg lehet tanulni, hát egyelőre én nem, szóval, hogy én nem vagyok a híve ennek, hogy intőt adok, kisfiam, meg menjék ki az osztályból, meg nem, tehát én nem tudok ilyen jellegű fenyítéseket alkalmazni, és hát nagyon nehéz, nagyon-nagyon, szóval borzasztóan fárasztó.
Elhiszem. Oké, még azért térjünk vissza így Zsolnára. Te aztán ott beiratkoztál zeneművészetire, azok után, hogy volt egy szlovák-lengyel szakod, és szlovákul elvégezted a zeneművészetit. Ez miért jött? Ez a késztetés érdekel engem.
Én kiskoromtól nagyon imádtam a zenét, és állandóan énekeltem mindenféle kórusokban, meg furuljáztam, aztán abba hagytam, tehát igazából nekem a zenei végzettségem az csak egy pár év zeneiskola volt. Viszont amikor kikerültem Zsolnára, akkor ott alapítottam egy középkori kórust. Ez csak úgy teljesen váratlanul, tehát igazából így összeálltunk egy páran így öröm zenélni, és akkor abból kinőtt egy ilyen kórus, és akkor úgy gondoltam, hogy azért ez elég ciki, hogy én mindenfajta zenei végzettség nélkül itt vezényelek, meg vezetem a kórust, és akkor először ott jelentkeztem vezénylésre zeneiskolába, és utána meg rájöttem, hogy annak ellenére, hogy én pár évig jártam Magyarországon zeneiskolába, én sokkal többet tudok zenéből, mint az ottani átlag. Még a zenészeknél is sokszor. Ennek az az oka, hogy Magyarországon hát mi úgy hívjuk, hogy szolfézs, itt ugye teóriának hívják, azt sokkal jobban tanítják, meg sokkal alaposabban. És akkor azt gondoltam, hogy hát akkor én igazából itt taníthatnék is zenét, csak hát nincs papírom. És ezért jelentkeztem, hogy legyen.
Nehéz volt szlovákul elvégezni a zeneművészetit? Nem. Vagy már annyira stabil volt a szlovákod azáltal, hogy tanultad is, meg hát ott éltél abban a közegben, hogy szinte mindegy volt, hogy magyarul vagy szlovákul.
Igen, azt kell mondjam, hogy igen. Tehát, hogy én nagyon élveztem, és az volt az érdekes, hogy az évfolyamtársaim mindig tőlem kérték el a jegyzeteket. Szóval nem volt ezzel gondom.
Ugye a zene, hát mondhatjuk azt, hogy a legfontosabb része az életednek. Ugye beszéltünk már az Arkuszról is, ugye ez Zsolnán működött, ez a kórus, és közben meg énekelsz a Déjà Vu együttesben jazzt, ugye?
Hát igazából nem mondanám, hogy ez jazz, tehát én nem tudok jazzt énekelni, ezek népdaloknak a jazzes feldolgozásai.
Hát mégis
egyelőre, aztán majd lehet, hogy bővül a repertoárom. Uh-huh. Hát ez egy nagyon új dolog. Én ugye klasszikus zenét tanultam, és klasszikus éneket is tanultam, és hát mindig kórusokba énekeltem, de mindig komoly zenét. Egyetlen egy kis időszak volt az életemben, egyetemista koromban, amikor alapítottunk egy ilyen rock együttest, és akkor ott én voltam az énekes, de az csak olyan fázisba jutott el, hogy így gyakorolgattunk, tehát semmilyen fellépés, meg semmi, aztán szétoszlott az együttes. Úgyhogy ez olyan érdekes, hogy egy ilyen nagyon régi vágyam volt ez, és én már azt gondoltam, hogy hát ez sohasem fog teljesülni, ez csak így megmarad ilyen álomnak. És most így öreg fejjel idézőjelben teljesült, úgyhogy nagyon...
Tudjuk hozzá, hogy a Déjà Vu az szlovákia-magyar együttes, ilyen pozsonyi-somorjai banda, tehát azért még így visszaköszönsz ebbe a szlovákia-magyar zenei közegbe.
Igen,
is,
igen,
Budapestről.
Igen. Hát ezt most akkor elmondom, nem szoktam erről beszélni, de hát sajnos az én házasságom az tönkre ment. Nem nemzetiségi okokból, ezt mindig hangsúlyozom, tehát nem volt köztünk soha ilyen feszültség, és hát van egy új párom, aki somorjai, és a Déjà Vu-nek a dobosa. Úgyhogy így kerültem a zenekarba, és hát ezért mostában elég sokat tartózkodom somorján, úgyhogy már kezdem magam ilyen tiszteletbeli somorjainak érezni.
Tehát akkor azért mégiscsak, amikor pár percen ezelőtt mondtad, hogy ha valaha Szlovákiába visszaköltöznél, akkor szlovákiai magyar közegbe.
Igen.
Ennek van alapja.
Igen, ennek van alapja, igen.
És abban, hogy Budapestre költöztél, abban ez a házasság vagy kapcsolatromlás közreműködött, vagy pedig ez egy teljesen tudatos Ajna-féle döntés volt?
Az az érdekes, hogy nem működött közre, tehát ez kizárólag Ajna érdekében történt, de igazából jó időben jött. Szóval én már nem nagyon tudtam volna ott maradni, bár nagyon szerettem. Igazából hát nehéz volt ott laknom magyarként, ott ugye Zsolna környékén, de az a hely, ahol laktunk, az a falu, az egy gyönyörű, romantikus hegyek közötti kis falucska, úgyhogy azt azért nehéz volt ott hagynom.
Ugye Ajna lányod megnyerte a Virtuózok című versenyt, ő furujázik. Hogyan látod a pályáját, hogyan látod őt, ki lesz Ajna 10 év múlva? Zenész
hát
lesz Ajna?
Ezt nem lehet megjósolni. Én azt gondolom, hogy zenész lesz, de még ez is változhat. Tehát igazából én arra nagyon vigyáztam, mivel én kiskoromban ugye jártam zeneiskolában, meg zenéltem, meg stb. És hát elég jól ment, csak aztán én abba hagytam egy pillanatban, és ezt aztán nagyon megbántam, mert hogy lehetett volna belőlem zenész. Jó, hát most is mondjuk, hogy zenész vagyok, de azért annyira nem vagyok egy virtuóz hangszerjátékos, hogy így mondjam. Ezért, amikor ő elkezdett ugye furujázni, és hát rögtön látszott, hogy nagyon tehetséges, akkor én nagyon vigyáztam arra, hogy én ne kényszerítsem őt, tehát így nem sugaljak neki ilyet, hogy na majd akkor anya nem lett furuja művész, majd akkor te leszel. Tehát ez soha nem volt, ezt ő abszolút magától találta ki, és magától kezdett el ezzel foglalkozni. Ő nagyon szereti, tehát ő egy ilyen szenvedélyes ember, ilyen abszolút rapszódikus természet, igazi művész, és tényleg, hát ő ezt szeretné. Ez is egy olyan dolog, ami kicsit olyan különbség, tehát, hogy igazából egy hegedű művésznek, vagy egy zongora művésznek sokkal könnyebb karriert csinálni, mint egy furuja művésznek, mert ugye a furuja az a barokkban volt népszerű hangszer, aztán kikerült ugye a zenekarokból. Tehát neki nehezebb dolga lesz, neki kevesebb lehetősége lesz, és ha igazán előre akar törni, akkor nagyon jónak kell lennie.
Legyünk igazságosak, és akkor szóljunk még a másik két gyermekről is. Tehát Ajna Budapesten él veled, kisebbik
Igen.
lányod Cili.
Igen.
Ugye ő is Budapesten él veled. Ő most ugye iskolába kezdett el járni, szlovák iskolába irattad?
Nem. Nem, ez... Igazából meg se fordult a fejemben, nem? Szóval én annyira örültem annak, hogy legalább a háromból egy gyerekem magyar iskolába járhat, hogy így nem is volt kérdés, hogy magyar iskolába iratom, és hát zenetagozatosba irattam, mert tudom, hogy Magyarországon színvonalasak ezek az iskolák, úgyhogy a magyar iskolába jár, és másodikos. Viszont mind a három gyerekem be van iratkozva a Duna utcába, ide Pozsonyba, és minden év végén vizsgáznak szlovákból. Uh-huh. Ehhez ragaszkodom.
Sebestyén fiad, ő Pozsonyban él, ugye ő középiskolás. Most ő számodra ilyen hétvégi gyerek lett, vagy hogy alakult ez?
Ő egy nemzetközi középiskolába jár, angol nyelven tanulnak mindent, és ez egy bentlakásos iskola. Tehát nekik hétvégén is van program, és ő nagyon-nagyon szereti a kollégiumot, meg a társaságot, úgyhogy ő nagyon ritkán jön hozzám, és én ezt nehezményezem. Tehát ő nekem borzasztóan hiányzik, én neki nem hiányzom, azt szerintem ez rendben is van, tehát nem sokára 18 éves lesz, úgyhogy most már nyilván nem az anyukája legfontosabb, de ezzel így nehéz megbékélni. Azért persze igyekszem beletartani a kapcsolatot.
Utolsó két kérdés jön. Soha nem bántad meg azt, hogy Szlovákiában éltél 10x évig, majd 20 évig?
18.
18.
Nem. Nem bántam meg, szerintem ennek így kellett lenni.
És így visszatekintve, mert most már Budapesten élsz, ugye Budapestről. Te szereted Szlovákiát, vagy szeretted Szlovákiát?
Még most is szeretem, igen. Igazából ez olyan furcsa, hogy sokáig ugye nagyon honvágyam volt, aztán viszont már itt kezdtem magam itthon érezni, és ahogy visszaköltöztem Magyarországra, ott olyan kívülállónak érzem magam. Szóval most igazából itt sehova se tartozom, de nagyon szeretem Szlovákiát, igen.
Tehát nehéz honvágynak nevezni, de azért van ilyen vágy
Szlovákia iránt? Igen, és nagyon szeretek ide járni, igen.
Vendégünk volt Maros Diana, fordító, publicista, író, blogger, zenepedagógus, aki majdnem 20 évig, pontosan 18 évig élt Szlovákiában Zsolnán, és nevelt 3 gyermeket kétnyelvűen egy masszív, egynyelvű közegben. Diana, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk a stúdióba.
Hát én is köszönöm a meghívást.